Dicsőség és hála legyen az Úrnak az ő kegyelméért és hűségéért, a nagy kiváltságért, hogy eljöhettünk imádatot tanúsítani, hogy el tudjuk hinni, amit Isten mondott, hogy nem botránkozunk meg mindazon, ami emberileg érthetetlen. És ezzel már is visszamehetnénk az első emberekhez, Kainhoz és Ábelhez, és egyszerűen feltehetnénk a kérdést, miért nem akadályozta meg Isten, hogy az egyik megölje a másikat. Elővehetnénk az Izrael történetét, amikor ez a nép rabszolgaság sorsra jutott és le lett igázva. A hitetlenek azt mondhatnák, igen, Isten egészen előnyös helyzetben volt, szépen végignézhette az egészet a mennyből, magának anélkül, hogy bármit is tett volna. Meg lehetne kérdezni, és a hitetlenek meg is tették, hol volt ő, amikor az összes zsidók meglettek gyilkolva, amikor ellettek gázosítva, amikor az anyákat és a gyermekeket, akiket valóban nem lehetett hibáztatni semmiért, megfosztották az életüktől. A hitetlenek azt kérdezik, hol volt a mindenütt jelenlévő Isten, akiben ti hisztek. És folytathatnánk a Szentírásból, vagy a történelemből vett példákkal, és feltehetnénk magunknak a kérdést, mi célból történt mindez. És ha más választ nem tudnánk, akkor van egy, hogy az Istenben hívő ember mégis egyetért mindazzal, ami történik. És Branham testvér azt mondja egy helyen, könnyű elfogadni a jót, de erre ugye mindenki képes. És ha a dolgok úgy alakulnak, ahogyan mi szeretnénk, az elviselhető. De mi van akkor, ha a dolgok egészen másképp alakulnak? Ezekben a napokban tekintetbe fogunk venni egy néhány dolgot Isten segítségével, és mindezt azzal a bizonyos hittel és azzal a bízalommal a szívünkben, hogy Isten szólni fog hozzánk. Hogy mindenre jobban megnyitja az értelmünket, és mindenek előtt, hogy képesek leszünk felfogni, amit ő mondott. Üdvösségre vezető állapotban van az, aki nem bosszankodik rajtam. Üdvös állapotban van az, aki nem őrül meg, aki nem botránkozik meg rajtam. És újra szóvá lett téve, hogy csak a hitetlenek botránkoztak meg mindenben, mert nem Isten ígének a világosságában jártak. A hívők nem botránkoztak meg, hiszen ők el voltak rendelve arra, hogy lássák mindezeket a dolgokat, hallják és el is higgyék. Egy dolog feltűnt nekem. Isten egy álomban szólt Józsefhez. És ma szeretném felmutatni nektek a különbséget egy isteni álom és egy olyan álom között, amely emberi gondolatok következtében jön létre. Az isteni álom pontosan az ellenkezője annak, amit mi gondolunk vagy elképzelünk. És a ti álmotok pontosan olyan álom, amilyennek ti kigondoltátok. Ezután pedig csak visszaigazolva érzitek magatokat, és megkapjátok azt, amire már előzőleg gondoltatok, vagy amit már kieszeltetek, és ez az aztán megálmodtok. A példabeszédek könyvében ez áll, ahol sok a dolgokkal való foglalatosság, ott sok az álmodozás és sok a bosszúság is. Csak hogy a József álma nem az ő gondolatmenete szerint történt, mert fel akart kerekedni és elrohanni. A József álma egy isteni álom volt, egy isteni utasítás, és úgy értem, mi hiszünk az isteni álmokban. De mindezek az álmok, amelyek a teli gyomorból jönnek, azokat mindnyájan nélkülözhetjük. És mindazokat az álmokat, amelyeket a saját tükörképünkből származnak, nem kell elmondanunk senkinek sem. Legföljebb szégyelhetjük magunkat, hogy ilyesmit álmodunk egyáltalán. De úgy van, hogy mind a kettő mégis mindig jelen van. Felfogjátok-e, hogy ezek a dolgok lehetnek egyszerűen emberi vagy isteni jellegűek is, és meg kell különböztetnünk, hogy honnan jönnek, milyen célt szolgálnak. József esetében ez egy szentírás szerinti utasítás volt, mert már az Ószövetségben a próféta azt mondta, hogy Egyiptomból hívtam el a fiamat. Most azt kérdezhetnénk, és ez már is jelez veled, miért akkor a menekülés? A menekülésnek azért kellett megtörténnie, hogy beteljesedjen, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. És most tovább kérdezhetnénk, miért kellett ennek így történnie? Mindezek után meg kell kérdeznetek Istent, és egy napon, vagy az örökké valóságban már nem kell kérdeznünk semmit. Mindenre választ fogunk kapni, minden össze lesz illesztve, anélkül, hogy a legcsekélyebb kérdés is még fennmaradna. A Földön nagyon sok kérdéseink vannak. Fel lehetne tenni a kérdést, hogy miért ez így, és miért az úgy. Egy szép napon tudni fogjuk, felismerjük, és hálásak leszünk Istennek érte. Nos, ezeket az összejöveteleket úgy ütemeztük be, hogy több nap is legyen egymás után. Vasárnap van a megszakítás. Természetesen várjuk, hogy vasárnap után is jöjjenek jó néhányan, akik bejelentkeztek, és hogy együtt menjünk át az új évbe. Talán röviden foglalkozunk majd néhány olyan dologgal is, ami a régihez tartozik, de nem azért, hogy átvegyük az új esztendőbe magunkkal, hanem csak azért, hogy egyszer s mindenkorra magunk mögött hagyjuk, és bízzunk az Úrban, hogy kegyelemből újat teremt. Ő teremtse meg ezt bennem, és benned az ő ígéje és az ő szent szelleme által, hogy tovább előre tudjunk haladni, és a még hátra lévő rövid időben, amelyel még rendelkezünk, áldásban részesüljünk, és hogy Isten mások számára is áldássá tudna tenni bennünket. Tulajdonképpen az volt a benyomásom, hogy ez a délelőtt csak egy imaóra, és mégis azt hallottam, hogy az ígéből legyen valami mondva. Annyi mindent hallottunk már Isten ígéjéből. Nem hiszem, hogy van még egy olyan hely a Földön, amelyen ennyi prédikálva van Isten ígéjéből, és olyan kevés történetet mesélnek, mint itt. A legtöbb prédikációban, és akik más gyülekezetekben is jártak, azok tudják ezt, minden prédikációnak velejárója az, hogy több történeteket is hozzá mellékelnek. Nos, mi nem meséltünk történeteket. Mi nem értelmeztük Isten ígéjét sem. Úgy hirdettük, ahogyan ő kinyilatkozta azt a Szent Szellem által. De az imádságban és Isten megtapasztalásában talán elmaradtunk, vagy lemaradtunk. Az egyik prédikációban, amit azt hiszem most lefordítottuk, azt olvastuk, hogy Branham testvér azt mondta, régebben a hívőknél valami mindennapi dolog volt az, hogy beszámoltak arról a hívők, hogy mit tapasztaltak meg Istennel. Eljöttek egymáshoz, és azt mondták, figyelj, én ezt és ezt tapasztaltam, vagy éltem át Istennel. És azt mondja, egyszerűen a hívő életnek egy részét képezte, hogy Isten újra és újra kinyilatkoztatta magát az öveinek. És aztán megállapítja, és azt mondja, ma már nem így van. Már csak nagyon ritkán lehet hallani, hogy Isten kinyilatkoztatta magát valakinek. De én hiszem, hogy ez az idő el fog múlni, és vissza fogunk térni a kezdeteket. És hogy Istennek ugyanannak kell lennie a végen is, mint amilyen volt a kezdetben. És hogy az ígének és a szellemnek ugyanolyan hatással és kihatással kell lennie a mi hívő életünkre. Nem lehet tehát csak annyi, hogy meghallgatjuk Isten ígéjét, hanem annak meg kell tennie azt, amire az Úr elküldte azt. Kell, hogy legyen bennünk valami isteni, ami megnyilvánul olyan tapasztalatok, amilyenekről a Biblia beszámol nekünk. Nem úgy, hogy ezeknek az élményeknek utána futnánk, nem úgy, hogy ez a gondolatunk, hogy most már különösen kell erőlködnünk és imádkoznunk azért, hogy ez vagy az a nagyszerű dolog megtörténjen velünk. Nem, ez éppen fordítva van. Azt írja az írás, akik hisznek, azokat ezek a csodálatos jelek fogják követni. Nem azt, hogy futni fognak utánuk, hanem igyekezni fognak, hogy bekövetkezzek, és azok követni fogják őket. És kit fognak követni? Azokat, akik hisznek neki, akik bíznak az Úrban, akik lépést tartanak előre menve. Nem a körülményekre, hanem a láthatatlanra tekintenek, mintha látnák őt, és hűségesnek tartják őt, aki az ígéreteket adta, hogy be is fogja azt teljesíteni. Nem teljesítette Isten a Szentírás minden egyes szavát be? Nem kellene ennek élő hitet, reménységet és bízalmat ébresztenie a te és az én szívemben? Vajon figyelmen kívül hagyta Isten egyszer is az ő szavát, hogy bene teljesítse azt? Hiszen a bevezető ígeversekben hallottuk, és sok bibliai verset említhetnénk ezzel kapcsolatosan. Végül is József talán soha nem gondolta arra a prófétai ígére, hogy Egyiptomból hívtam ki a fiamat. Talán Heródes sem olvasta a Bibliát, és nem tudtam, hogy mit jelent, hogy Ráhel sír a gyermekei miatt, és jajgatás van Izrael hegyein. És aztán olyan egyszerűen azt mondja az írás, hogy beteljesedjék az írás. És ahogy a drága testvérem mondta is, az egész az egyről szólt, de ahhoz, hogy megszerezzék azt az egyet, olyan sokaknak kellett életüket áldozniuk. És mi volt az? A Szentírás beteljesedése. Hallom a sírást, Ráhel sír a gyermekeért. Felolvashatnánk mindezeket a részeket a Jeremiás prófétából, ott van megírva, és a többit is, és megmutathatnánk, hogy mindennek be kellett teljesednie. Ma azt mondhatnánk, hogy ennek a Heródesnek le kellett volna vágni a fejét. Mindezt el is felejthetjük, arra nézve, hogy az írás beteljesedjen. A szívünkben kell, hogy legyen egy igen mindenre, amit Isten a tervében elhatározott. Csak azután fogjuk azt meg is érteni. Csak akkor nem fogjuk megőríteni bennünk, csak akkor nem fog megőríteni bennünket, hanem szívből bízni fogunk, és tudni fogjuk, hogy Isten egyszerűen így rendelkezett. Már a tegnap este is említettük ezt. Az Úr megtarthatta, vagy megőrizhette volna Máriát, akit kiválasztott úgy, hogy egyszerűen elkülönítette volna őt a társadalomtól. Hogy ez a másodlagos gondolat az eljegyzésről, majd az azt követő esküvőről és mindenről még fel sem merült volna. Mindezekre nem lett volna szükség, de akkor a hitetleneknek nem lett volna semmi ürügyük arra, hogy ezen a módon gyanakodjanak a mi Urunkra. Mi, mint hívők, tudjuk, hogy neki kellett az elsőszülöttnek lennie sok testvér között. És ő volt is az elsőszülött. Ő megjelent, és Isten áldása őt illette, mert minden elsőszülött meg volt áldva Isten törvénye szerint. Mindjárt mondhatnánk, ez még a törvényhozás előtt ki lett jelentve, ha emlékezetem szerint jól emlékszem, hogy minden elsőszülöttet oda kell legyen szentelve az Úrnak. Hadd vegyük szemügyre a törvényhozást a 19-ben és a 20-ban. Természetesen a 2 Mózes 13-ban van megírva. Szentelj oda nekem minden elsőszülöttet. Mi volt ennél fogva a lényeg? A törvényhozás még nem is létezett, de a törvényhozó már létezett, a törvényhozó felszólalt. Neki nem kellett várnia azt, hogy a többi fejezetek is meg legyenek írva, ő kijelentette a dolgokat. Itt a 15. versben is az emberek elsőszülöttjeitől kezdve és minden, ami előjön. De most jegyezzétek meg magatoknak ezt az egyetlen mondatot. De minden elsőszülöttet a fiaim közül ki fogom váltani. De minden elsőszülöttet a fiaim közül ki fogok váltani. A 2. Mózes 13. fejezetének 15. versének utolsó része. Fiaim minden elsőszülöttjét kiváltom. Amint tudjátok, már most elkezdhetnénk és elmélyedhetnénk abban, hogy Jákob hogyan akarta megkapni az elsőszülöttséggel kapcsolatos áldást minden áron. És tovább folytathatnánk, ahogyan fel lett olvasva számunkra itt egyik este, vagy egy isteni szolgálaton a Hóseásból. Ti, akik nem egy nép, akik egy nem nép voltatok, Isten fiainak fogtok neveztetni. Isten mindezeket a dolgokat olyan csodálatosan elrendelte. És az övei alávetik magukat Istennek, mert ők felismerik, hogy ő így intézkedett. Gondoljunk csak Józsefre. Mit nem követtek el vele? Belevetették a verembe, és azután elmenekültek onnan. És mi mégis azt mondanánk, ez egészen érthetetlen, hiszen ők valamennyien egy áldott ember fiai voltak, mindannyian testvérek voltak, és akkor miért tették ezt mégis meg? Aztán később jön az egyszerű magyarázat és megállapítás. Isten elküldött engem előttetek, hogy megőrizze a ti életeteket. Mi azt mondanánk, hogy amikor Isten előre akar küldeni valakit, akkor gyűljön össze az egész család, az apa, aki akkor még apa volt, és apának és családfőnek is számított. Mi azt gondolnánk, hogy fel kellett volna emelni a kezét, meg kellett volna áldja Józsefet, mert hiszen egy próféta volt. Ezzel ugye tisztában vagyunk, ezt mondja a Biblia. Sőt, még a kezeit is keresztbe tette, amikor a jövőbeli sorsokra való tekintettel kimondta az áldást. És hogy mi is volt ez? Nem úgy emelte fel a kezét, ahogy mi elterveznénk azt, nem. A fiai féltékenyek voltak arra az egy fiúra, akivel Isten különleges tervei voltak. Mi, mint emberi lényeg, a legkönnyebb útat szeretnénk járni, azt az útat, amely nem jár semmiféle ellenállással, nehézségekkel, problémákkal. Csak hogy ez lenne a te útad, és ez lenne az én útam, de ez nem az Isten útja lenne. Mi haszna a saját útunknak, még ha könnyű is lenne, hiszen nem vezetnek a célhoz. Egyedül Isten útja vezet a célhoz, és most választanunk kell. Szeretnél-e egy könnyű, szép, kellemes, a magad szabta útját járni? Rendben, járhatod. De legvégül nem fogod elérni a célt ezen. És ezután a kérdés, akarsz-e egy tövises, egy meredek, egy szinte járhatatlan útat, amelyet Isten elrendelt az életed céljaira, akkor mondd, igen és amen, Uram, ezt az útat akarom járni, hogy elérjem a célt. Hogy eljussak a célhoz. Eljuthattunk akár egészen a mi Urunkig és az ő keresztre feszítéséig, és feltehetjük magunknak a kérdést, Istenem, nem volt-e más módja megváltást megszerezni? Nem, különben Isten azt választotta volna. Egy más lehetőség nem létezett. A bűn, ami ott történt az Éden kertben, mindannyian tudjuk, hogy ez miben állt. Most hatálytalanná kellett legyen téve. És azt, amit a sátán okozott a kígyón keresztül, és mindent a halálba taszított ezzel, azt most vissza kellett juttatni Istentől kifolyólag egy új teremtésben. Ez az, amit Isten meg is tett. Hordoznia kellett a mi Urunknak a tövis koszorút. Meg kellett-e tennie mindezt? És igen, mit is mondott Isten az Úr, amikor az átok esedékes volt, töviseket és bogancsokat termeljen a mező, és a te arcod verejtékével fogod enni a te kenyeredet. Ami Urunk úgy küszködött a Gecsemánéban, hogy az ő verejtéke vércseppeket hullottak a földre, és hordozta a tövis koszorút. És akkor kigúnyolták őt mondván, de hiszen te csak ugyan a zsidók királya vagy, profétálj nekünk, és mégis egy proféta vagy, profétáld meg nekünk, ki az, aki megütött téged. Mindezeknél a dolgoknál megállhatnánk, és megkérdezhetnénk, miért kellett ennek így történnie. De számunkra nem létezik a miért, számunkra csak egy azért van érvényben. Azért, mert bekövetkezett a bűneset. Ezért történt az összes többi dolog is, és éppen ezért nem lehetett elkerülni sem, hogy megtörténjen. Számunkra nem létezik a kérdőjel, csak egy belső megerősítése vagy jóváhagyása annak, amit Isten az ő szavaiban kijelentett. Gondoljatok csak bele még akkor is, amikor Jeruzsálem városa le lett rombolva. Az Úr sírt Jeruzsálem felett, és így szólt, hányszor akartalak én titeket összegyűjteni, mint a tyúk a csibéit, de ti nem akartatok. És azt mondja, most városaitok pusztasággá lesznek téve. És azt is mondja, emlékezzetek meg erről, mert Dániel próféta is megjövendőlte már, hogy a pusztulás utálatossága majd a szent helyen áll. És amikor meglátjátok Jeruzsálemet körülvéve hadvezérektől, akkor a hívők meneküljenek a júdeai hegyek közé. És mi történt? Feltehetően Józsefus volt az, aki beszámolt történelmi feljegyzéseiben arról, hogy mindazok, akik hittek ebben a Jézusban, Elmenekültek, és egyikük sem pusztult el a városban, amikor azt teljesen a földdel tették egyenlővé. A hívők a júdeai hegyek közé menekültek, és meglettek őrizve, mert hittek az Úrnak. És ez egy csodálatos tanúságtétel, amit még a hitetleneknek is el kell könyveljenek, és be kell számolniuk a történtekről. Mi tudjuk, hogy ez most is így lesz. Szörnyű dolgok fognak bekövetkezni a földön. Az emberek keresni fogják a halált, és nem fogják megtalálni. De mielőtt a szörnyű ítéletek eljönnének erre a földre, az Úr el fogja ragadni az öveit az ő dicsőségébe. És akkor újra megkérdezhetjük, vajon akkor Isten igazságos-e? Igen, Isten igazságos. Ettől a kérdéstől mindannyian eltekinthetünk. Isten igazságos, őszinte és hűséges mindabban, amit tesz. Végül is már eleget kaptunk, nincs szükségünk többre. A többiek, akik most túlságosan elbizakodottak, akik nem hallgatnak Istenre, akik fényűzésben élnek, akkor majd ők is megkapják a részüket. És ez igazságos lesz az Isten szemében. Azt hiszem, az első összejövetelen volt, amikor itt imádkozni gyűltünk össze, amikor Gajdas testvér felolvasta ezt a dicsőséget és ígét Hózseás prófétából. Egy olyan íge szakasz, amely hadd kísérjen végig bennünket ezekben a napokban, és pedig az első naptól az utolsóig, különösen ezek a versek. A Hózseás 2 a 23. versétől kezdve. És akkor, azon a napon készséges, jóindulatú leszek, így szól az Úr. Akkor rendelkezésére leszek az egeknek, és az ég is rendelkezésére fog állni a földnek. És a föld rendelkezésére lesz a gabonának, a mustnak és az olajnak. A Luther fordításban az íge szakasz itt így hangzik. Abban az időben meghallgatom az egeket, és az egek meghallgatják a földet. Amikor Isten az ember akaratára vagy az ő rendelkezésére áll, amikor Isten a föld, az ég, a te és az én rendelkezésemre állítja magát, akkor közeledik hozzád és hozzám, akkor meghallgat téged és engem, akkor megadja nekünk azt, amit az ő szavaiban megígért nekünk. És amint látjuk, ígéretben is lett adva azoknak, akik nem tartoznak Izrael népéhez. Ezt a 25. versben elolvashatjátok. És szilárdan el akarom ültetni magamnak őket az országban, és szeretetet tanúsítok a nem szeretetnek, és azt mondom a nem népnek, az én népem vagytok ti. És ők azt kiáltják majd, az én Istenem vagy te. Ez egy csodálatos ige szakasz. Mi vagyunk azok, akik egy nem nép voltunk. Izrael népével kapcsolatosan a Róma 9 szerint érvényben voltak a törvények, az ígéretek, a szövetségek, de mi mindezeken a dolgokon kívül álltunk. És az Ószövetség prófétái, és megkérdezem ma tőletek, felfogjátok-e, milyen öröm lehetett az apostolok számára, hogy az Ószövetségből hirdethették az evangéliumot? Nem hallok egy amment egyáltalán. De hiszen nekik nem volt új szövetségük, amiből prédikálhattak volna. Pál apostolnak és az összes többi apostolnak az Ószövetségből kellett prédikálnia. és amit prédikáltak, azt az Ószövetséggel kellett alá is támasztaniuk. Itt minden benne van, és éppen ezért írja Pál apostol a rómaiaknak ezt a jól ismert ígét rögtön az első fejezetben, és azt mondja itt, én Pál, Krisztus Jézusnak egy szolgája, hivatásomnál fogva arra rendeltettem, hogy apostol legyek, hogy hirdessem az Istennek üdvösségre vezető üzenetét, amelyet ő előzetesen megígért az ő prófétája által a Szent Írásokban. Isten evangéliuma közhírré lett téve, és előre meg lett ígérve a prófétai írásokban. Az emberi jellegű evangélium, amelyet mindenütt hirdetnek, az emberek a maguk módján szépítgetve mégis meghamisítják. De az isteni evangélium, Isten evangéliuma előre meg lett ígérve a Szent Írásokban, és nem létezik egy olyan evangélium, amelyet el lehetne választani a prófétai írásoktól. Aki elválasztja azt, az eltávolította a gyökereit a talajból, amely táplálja őket. Nekünk pedig szükségünk van erre az isteni tápláló talajra, és az új szövetség valóban nem tökéletes az új szövetség nélkül. És fordítva, mindkettő összetartozik. Ti, akik egy nem nép voltatok, az én népem mi legyetek, és nem maradt csak ennyiben, hanem Isten azt mondja nekik, és megadja az ígéretet. Szeretetet akarok tanúsítani a nem szeretetteknek, és azt mondom a nem népnek, ti vagytok az én népem, és ez azt kiáltja majd, én Istenem vagy te. Amikor Tamás kiejtette ezeket a szavakat, én Uram és én Istenem, akkor ez sokkal többet tartalmaz, mint amit mi sejteni és fel tudunk mérni. Ugyanis, ha feltlettünk ismerve Istentől, akkor mi is megismertük Istent. Felismertük őt Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És amikor ő azt mondja nekünk, hogy egy nem nép voltunk, az én népem vagytok ti. Ebben áll a különbség. Izrael volt az a nép, de a természetes ágak kilettek törve, és a vad olajfa ágai, így részletezi Pál apostol a római levél 11. fejezetében, azok kerültek a helyükre. Kérem, tartsátok figyelemmel, hogy nem a fa lett kiszakítva a gyökerekkel együtt, hanem néhány ág lett levágva, vagy kitörve, és mi lettünk beoltva helyettük. De ugyanaz a gyökér, ugyanaz az élet, amit Istenből, vagy Istentől kaptunk. Azt fogjuk mondani, te vagy az én Istenem. Nem is maradt más hátra számunkra, mint akik az ő népéhez tartozunk, hogy azt mondhassuk, te vagy az én Istenem. Testvéreim és testvérnők, ez egy kegyelem a mi Istenünktől. És ezért jött el az Úr, és a proféciában, amely születéséhez, első eljöveteléhez kapcsolódott, amint már olvastuk is, a pogányok üdvösségéről is szó volt. Nem csak Izrael számára, hanem a pogányok számára is. Hol olvastuk ezt most ezekben a versekben? Bizonyára a Lukács evangéliumának első fejezetében kell legyen, ahol Simeon kifejezésre juttatta ezt az imádságot. A Lukács 2:29. versétől. Uram, most elbocsátod békességben a te szolgádat, ahogy megígérted neki, mert az én szemeim látták a te üdvösségedet, hogy vagy amelyet minden nép szeme láttára előkészítettél, egy világosságot, hogy felvilágosítsd a pogányokat, és hogy megdicsőítsd népedet, Izraelt. Egy világosságot a pogányok felvilágosítására. Mutassam-e meg nektek, hogy Pál apostol hol használta ugyanezeket a szavakat az apostolok cselekedetei 13-ban? Apostolok cselekedete 13, itt a 47. verset olvassuk, vagy a 47. verstől. Apostolok cselekedete 13, a 47. verstől. Mert így parancsolta nekünk az Úr. A pogányok világosságával tettelek, vagy rendeltelek el téged, hogy üdvösségükre légy a föld végső határáig. Észreveszitek-e a csodálatos összefüggést? Elmehetünk az Ézsás próféta 49. fejezetéhez, elmehetünk a Lukács 2. fejezetéhez, elmehetünk az apostolok cselekedetei 13. fejezetéhez. Isten ígéjének teljes összhangja, mert mindig ugyanaz a Szent Szellem volt az, aki kijelentette vagy közhírítette azt. És mondom nektek, ha ugyanaz a Szent Szellem az, aki szól hozzánk, akkor mi is teljes egyetértésben, illetve összhangban leszünk Istennel és az ő szavával, és meg lesz a kapcsolatunk ő vele és egymás között is. Sokak számára ez akkoriban talán új lehetett, de mégis igaz volt. Nem az a fontos, hogy egy adott dolog újdonsága. Az a fontos, hogy igaz legyen, és hogy Isten ígében meg legyen ígérve, és hogy kegyelemből bibliai alapot kapjunk a lábaink alá. Az akkori emberek számára, különösen Izrael népe számára ez nem volt valami könnyű dolog, és Pál apostol számára határozottan nem. De tudjátok, mit mondott ezeknek az embereknek azt megelőzően, előzetesen mondott nekik egy nagyon metsző idézetet a Habakuk prófétából. És csak ezután lépett át, és a szemük elé terjesztette az ígéretet Ézsaiás prófétából. Itt az apostolok cselekedet 13-ban úgy áll a 40. verstől, és majd a 41. verset. Ezért jól vegyétek figyelembe tehát, hogy a ti esetetekben ne legyen valószerű a próféta szava, vegyétek figyelembe ti gúnyolódó becsmérlők, ámuljatok és vesszetek el. Mert egy olyan művet viszek véghez a ti napjaitokban, amelyet bizonyára nem hinnétek el, ha valaki megmondaná, hogy elmondaná nektek. Ezzel pedig már el is dőlt a választás, és nem mintha mi most megérkeztünk volna egy fordulóponthoz, abban az időben kellett átmenni az üdvösségnek a zsidóktól a pogányokhoz. Most azonban a beteljesedés, a tökéletességre jutásunk előtt állunk, és az üdvösség át fog menni a zsidókhoz. Akkor Pál apostol azt mondta ezeknek az izraeli embereknek, vegyétek figyelembe magatoknak, ti becsmérlők, ámuljatok el rajta, és vesszetek el. Mit használ nekünk, ha Isten egy hatalmas művet végez a mi időnkben, mi pedig a becsmérlők közzé tartozunk, és ámulunk rajta, majd a végén mégis elpusztulunk. A becsmérlők elpusztulnak, mert itt azt mondja az íge, vegyétek figyelembe magatoknak, ti becsmérlők, ámuljatok el rajta, és vesszetek el. Mi értelme legyen az ámulatnak, ha ezzel együtt elpusztulok én is? És miért fellegzett be nekem? Mert egy becsmérlő voltam, és gyakorlatilag ki a becsmérlő, az, aki megveti és lefitymálja azt, amit Isten felkínál neki. Tehát ez egy nagyon komoly szava az ígének, és Isten tudja, és a tanúm, hogy Ézsaiás prófétából akartam felolvasni. Éppen ezért ültem le ide ma reggel, de én is mindent az Úr kezéből veszek. Annyit már elég jól megértettem, hogy semmi értelme nincs annak, ha úgy jövök el az Isten tiszteletre, hogy már úgymond tudom, hogy mit kell mondanom. Isten az, aki megadja megfelelő szavakat a kijelölt órában. És mi teljes szívünkből és teljes lelkünkből hálásak vagyunk neki érte. Annak idején Simeon elmondhatta, hogy egy világosság a szente a pogányok felvilágosítására. És úgy értem, hogy tegnap volt az itt az ima órán, amikor hangsúlyoztuk, hogy az imáinknak annak megfelelően kell lenniük, amit Isten most végez. Vajon kifejezésre juttatták ők ezt az imádságaikban? Ők hagyták magukat közvetlenül a Szent Szellem által vezetni, magával ragadt őket az íge üzenete, és a Szellem által ihletett imádságaikban bibliai proféciákat fogalmaztak meg, és juttattak kifejezésre. Mi pedig abban az időben élünk, amikor a bibliai profécia mi szemeink előtt beteljesednek. Hadd legyen rajtunk ugyanaz a Szent Szellem, amely kinyilatkoztatta a prófétai ígét, és eszközölje ki bennünk is az olyan imádságokat, amelyek Istennek a tetszése meg, amelyeken Istennek a tetszése megnyugszik, amelyek elérik az ő trónját, hogy mindannyian meglehessünk áldva kegyelemből. Bár csak venné Isten ezeket a szavakat, és tenné gyümölcsözővé őket, hogy ne térjenek vissza üresen. Ó, bárcsak meg tudnánk érteni, hogy Isten az ő művét végzi ezekben a napokban. Nem egy ember döntése volt 1933-ban, hogy egy új mozgalmat indítson el. Nem egy ember döntése volt 1946-ban sem, hogy azt mondja magának, nos, most kipróbálok valamit. Nem. Ez Isten végső munkájának a kezdete volt. A kezdet, amely a véghez vezet. A vég vagy a befejeződés pedig Istennél lesz a dicsőségben, és a befejeződés ezen a földön a vérrel megvásárolt sokaságban hatalmas és erőteljes lesz. Akik nem az én népem, nektek azt mondom, ti az én népem vagytok, az én népem vagy te, és ti azt fogjátok majd mondani nekem, az én Istenem vagy te. Halleluja! Mi vagyunk az ő legelőjének a népe, az ő kezének a nyája, és ő elhívott és külön választott minket, hogy felismerjük őt és azt, amit végez, és kegyelemből ő is felismert minket a világ megalapítása előtt. Halleluja! El tudjuk-e mindannyian hinni, hogy Isten kiválasztott minket a világ megalapítása előtt? Mindenki, aki kiválasztott, el tudja ezt hinni, és mindenki, aki Istenből való, hallja Isten szavát. Bár csak lenne, hogy ma ne csak a füleinkkel hallottuk volna, hanem a szívünkkel is az ő kegyelméből. Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Urunk, legyen az Úrnak, ami Istenünknek a neve, aki egy hatalmas nagy munkát végez ezekben a napokban. Hadd őrizkedjünk attól, hogy ne tartozzunk a becsmérlők közzé, akik mindig csak ámulnak, majd mégis belepusztulnak, hanem hadd tartozzunk azok közzé, akik teljes szívünkkel és lelkünkkel megosztozunk abban, amit Isten tesz most, és ezt teljes szívünkből és teljes lelkünkkel. Isten áldjon meg mindannyiunkat a Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel, hogy együtt imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük Te neked, hogy hatalmasan szóltál a Te drága és a Te szent ígéd által. Uram, mi tudjuk, hogy még nem szűntél megbeszélni, hogy még napjainkban is munkálkodsz, és ezek a szavak, amelyeket Pál apostol az ő kortársaihoz intézett, nem csak nekik szóltak, hanem nekünk is szólnak a mi napjainkban. Uram, őrizz meg bennünket attól, hogy valóban ne tartozzunk a becsmérlők közzé, hanem azok közzé tartozzunk, akik hisznek a Te ígédnek, akik befogadják azt, és akik hálát adnak neked érte. Uram, annyira örülünk, hogy hozzád tartozhatunk, mert Te vagy az, aki elhívtál minket, Uram. Uram, Te ismered a szívünket ma reggel is. Te tudod mindannyiunkról, hogy milyenek vagyunk, Uram. De az a kérésem, Uram, hogy segíts mindnyájunknak ott, ahol még nem úgy van, Uram, ahogy kellene, hogy legyen. Segíts meg engem, Uram, segíts meg a testvéreimet, segíts meg mindazokat, Uram, akik eljöttek ezekben a napokban, és akik még el fognak jönni ezután. Hűséges Istenem, szívünk mélyéből köszönjük neked a prófétai ígét, Uram. Dicsőség a Te csodálatos nevednek. Bizonyára úgy van, Uram, hogy az apostoloknak nem volt egy új szövetségük, és a prófétákat és a prófétai ígét állították mégis a gyertyatartóra. Uram, köszönjük neked, hogy minket is megvilágosítottál, hogy a prófétai ígét szemügyre vegyük, és az világít is az útunkon. Halleluja! Magasztalva legyen a Te csodálatos neved. Uram, Te hívtad el a Te népedet ezekben a napokban, és Te szólsz hozzájuk, Uram. Uram, a becsmérlők elenyésznek, de a Te néped meglátja a Te dicsőségedet. Dicsőség a Te csodálatos és magasztos Szent Jézus nevednek. Halleluja. Amen.